Nagyon sok szeretettel köszöntök titeket a Pszichofóriú Lélekerősítő podcast adásában, és a hallgatóink mellett sok szeretettel köszöntöm állandó, hát nem tudom, műsorvezető társamat, hogyha lehet ezt mondani, Herendi Kata pszichológust, a Pszichofóriú vezető szerkesztőjét. Szia Kata!
Szia Eszti, sziasztok! Megtisztelő ez az előléptetés, hogy most műsorvezetőtárs leszek, mert közben azon röhögök itt magamban, hogy az implikálná, hogy legyen még rajtunk itt kívül valaki, akit vezetünk mind műsort.
Hát figyelj, így lehet, hogy a 20. adáson túl, vagy már talán, nem is tudom, ez talán a 23. Igen. podcastünk, azt gondolom, hogy most már lehet, hogy így kiérdemeltük azt, hogy így hivatkozzunk magunkra. Azt majdnem elfelejtettem mondani, hogy engem Szabó Eszter Juditnak hívnak, és a Pszichofóriú főszerkesztője vagyok, és Katával együtt közösen írtuk a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvet is, úgyhogy társszerzők is vagyunk, meg műsorvezető társak is, meg munkatársak is, szóval nagyon-nagyon sok egyre több ponton kapcsolódunk már össze, és ebben a műsorban arra gondoltunk, hogy a közös nevező, vagy a témája még inkább ennek a műsornak az a szenvedés lehetne. Azért is, mert ezekben az adásokban az előbb említett könyvnek, a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvnek a fejezet témáit dolgozzuk fel, és ezek között a fejezet témák között a szenvedés is helyet kapott. Azért kapott helyet a szenvedés, mert sok szempontból és az eddigi tapasztalataink alapján azt láttuk, hogy ez egy olyan téma, amivel érdemes lenne ilyen formában is foglalkozni, és egy kicsit bővebben kifejteni. Akkor, amikor ez a fejezet készült, meg amikor a témákon gondolkodtunk, azt gondolom, hogy még nem volt ennyire aktuális ez a téma, mint amennyire most aktuális. Az elmúlt egy évben, ahogy arról már rengeteg helyen köztük ugye a nálunk megjelenő cikkekben, vagy akár ezekben a podcast adásokban is lehetett hallani, és beszéltünk róla, hogy nagyon sok veszteség ért minket, és ezekből a veszteség élményekből következően nagyon sok fájdalmas élethelyzettel kellett találkoznunk és szembenéznünk, amiből az is következik, hogy emiatt, meg még nagyon sok másokból kifolyólag szenvedtünk. Tehát a szenvedés az most így körülvesz minket, és ezért is fontos, meg reméljük, hogy ebben az adásban egy picit pontosabb képet kaptok arról, hogy miért fontos szerintünk még, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Kata, szerinted miért fontos pszichológusként, hogy látod, foglalkozni ezzel a témával?
Én úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos ezt a témát minél több oldalról körbejárni, mert az életünknek elkerülhetetlen része a szenvedés valamilyen fokon. Ez Edith Éve Éger még az előző A döntés című könyvében fogalmazta meg nagyon szépen, hogy nincs benne az anyakönyvi kivonatunkban az, hogy szenvedés nélküli élet vár majd ránk. Bocsánat, én nem tudom pontosan idézni, de szerintem a gondolat lényegét értitek, tehát hogy senki semmilyen módon nem tudja nekünk garantálni, hogy nem ér majd minket fájdalom az életünk során. Viszont olyan téma ez szerintem, ami egy nagyon érzékeny egyensúly, és nagyon nehéz hozzányúlni, és nagyon nehéz jól hozzányúlni. Mert az egyik oldalán, a mérleg egyik serpenyőjében, hogyha úgy tetszik, akkor mindig ott van a szenvedés, amit megélünk, és ez lehet egy fájdalom, egy betegség, egy veszteségélmény, egy gyász, a nagyon-nagyon sokféle, nagyon színes skálán mozoghat. A másik oldalán pedig az, hogy ebből meg kell látni egyfajta kiutat, meg kell benne találni egyfajta egyensúlyt, hogy ne uralja el az életünket, hogy ne erről szóljon utána már a földi létünk minden egyes napja. És ez nagyon nehéz, mert hogy amikor fájdalmat élünk át, betegséget, veszteséget, és így tovább, akkor egy lényegében egy módosult tudatállapotba kerülünk, ami beszűkít minket arra, ami a szenvedés, ami a fájdalom, és csak azt látjuk belőle. És ehhez az állapothoz nagyon nehéz hozzáférni, és nagyon nem mindegy, hogy csináljuk. Viszont pont ezért olyan nagyon mérhetetlenül fontos is beszélni róla, mert hogy ebben a beszűkült tudatállapotban lényegében beleragadhatunk akár nagyon-nagyon hosszú időre, ami sem nekünk nem tesz jót, se a testi-lelki egészségünknek, se a környezetünknek, senkinek sem jó.
Igen, amikor írtam a fejezetet, akkor ugye elég sok cikket, meg szakirodalmat elolvasta ez a témához kapcsolódóan, és a Psychology Today-en volt egy írás, amit egy bizonyos, nem biztos, hogy hol mondom a nevét, de Dan Baker nevű klinikai szakpszichológusról van szó, és ő mondta azt, hogy a fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható. Ez talán egy fontos kivonata, vagy tézis mondata ennek a beszélgetésnek is, meg rímel arra, amit te is mondtál. Tehát, hogy az, hogy az életünkben testi, lelki síkon kell találkoznunk fájdalommal, az nagyjából elkerülhetetlen onnantól kezdve, hogy először beütjük a térdünket, amikor elesünk, miközben járni tanulunk, egészen addig, hogy nem tudom, összetöri a szívünket az első nagy szerelmünk. Szóval ott van, és valóban senki nem garantálja azt, hogy ezt a fájdalmat, ezt elkerülhetjük, de akkor min múlik az, és ezen elég sokat töprengtünk a Katával előzetesen, amikor egyeztettünk itt a podcastről, meg ennek a mai adásnak a témájáról, hogy mi múlik az, hogy ezt képesek vagyunk-e ezt a fájdalmat feldolgozni, meghaladni, és nem beleragadni abba, amilyen érzéseket okoz, hogy hogyan lehet a fájdalom okozta szenvedést meghaladni.
Ahogy beszélgettünk most ezekről az állapotokról, ugye a fájdalmas szenvedést okozó állapotokról, nekem a tanulmányaimból a krízis állapotok ugrottak be. És valószínűleg nem is ilyen távoli a kapcsolódás, mert hogy mindazok, amiket itt az előbb említettünk és felvázoltunk, azok mind-mind krízis állapotokkal járó helyzetek. És a kríziseknek a kezelésének van egy külön módszertana. Az még a pszichológiában is egy egészen külön terület, és hogy nem is véletlenül már, hogy annyira sajátos ez az egész állapot. Annak, hogy te egy krízisben hogy vagy jelen, az adja meg tulajdonképpen az alapját, hogy hol álltál eddig a megküzdési képességeiddel. Tehát, hogy egészen addig hogyan kezelted a hasonló helyzeteket. Benne van az is, hogy hogyan épül fel a személyiséged, tehát, hogy milyen vonások jellemzőek rád, és milyen mértékben, és hát eléggé benne van az is, hogy a környezeted részéről milyen támogatást kapsz. És szerintem valahogy így a szenvedésre, hogyha ezt tovább visszük, akkor az, hogy a szenvedés meddig tart, talán ugyanezeket tudnám felsorolni.
Erről eszembe jutott szintén a fejezetből egy TED Talk, amit meghallgattam, bizonyos Barry Nirenberg. Azt mondta a TED Talkjában, hogy három közös jellemzője van a szenvedést jól kezelő embereknek. Ő pszichológus egyébként. Az egyik jellemzője, hogy tudják, mit akarnak, tudják, hogy azt hogyan akarják elérni, és elhiszik magukról, hogy képesek elérni a kitűzött célt. Tehát szerinte azok az emberek, akiknek, hát így összefoglalva, van egy kikristályosodott víziójuk azzal kapcsolatban, hogy az életükben hova tartanak, hogyha van egy térkép a kezükben, és egy útvonal, amit így látnak maguk előtt, hogy merre szeretnének haladni, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ezekkel a nem várt nehéz fájdalommal járó élethelyzetekkel könnyebben meg tudunk küzdeni, hogyha van ilyen víziónk.
Igen, igen. Szerintem ez nagyon szépen rímel erre, hogy milyen erőforrásaink állnak a rendelkezésre. Nyilván nagyon sok múlik azon is, hogy milyen tapasztalataink voltak eddig, tehát hogy mi volt a múltbeli tapasztalatom, hogyha belekerültem egy nehéz helyzetbe, hogy abból hogy tudtam kiutat találni. Mert ugye, hogyha lehetőségem volt megtapasztalni, hogy meg tudom oldani, és ki tudok jönni belőle, akkor valószínűleg nagyobb bizalommal nézek az elkövetkező nehézségek felé is. És most úgy érzem, mintha minden, amit mondanék, egy ilyen diszklémer lenne, hogy de nem akarunk senkit megbántani. Úgyhogy itt most ezt, ha nem bánod, én belevágnék ennek a történetének az elmondásába, mert neked említettem már, hogy miért vagyok diszklémerben. de csak gyorsan a hallgatók kedvéért is elmondom, hogy én nagyon örültem, hogy Eszti álltam, mert ugye ez egy Eszti fejezet a könyvben, helyet kaphatott ez a nagyon fontos téma a 20 ismereti kérdés és válaszban, viszont én soha nem mertem volna ehhez hozzányúlni. Mert hogy úgy érzem, hogy valahogy ott vagyunk most, hogy ha szóba kerül ez a téma, hogy szenvedni nem muszáj, hogy a szenvedés választás kérdése, hogy az áldozat szerepből igenis van kiút, és meg is kell találni a kiútot annak érdekében, hogy teljes értékes életet éljünk, akkor rázuhan az emberre egyfajta népharag, hogy az a húrá optimista izé, és hogy igenis nehéz, és hogy igenis szörnyű, és hogy nekem senki ne vitassa el a szenvedéshez való jogomat. És ezért ezt említettem is most nektek az előbb egy ilyen kiszólással, ezt az érzékeny egyensúlyt, hogy ezért olyan nehéz szerintem ez a téma, mert tényleg egy kötéltánc, hogy végig egyensúlyoz azon, hogy elmondunk olyan mondatokat, hogy a szenvedés választás kérdése, és közben nagyon nehéz azt is figyelembe venni, és arra is kitérni, hogy vannak nagyon szerencsétlen életutak, és nagyon kemény krízisek, és nagyon mély fájdalmak, és hogy amikor ilyesmikről beszélünk, akkor így valahogy úgy érzem, hogy mindig így hozzá kell tennem, hogy de hogy én nem akarok senkit megbántani ezzel, hogy nem akarom senkinek elvitatni a fájdalmát, és hogy higgyétek el, hogy ez nem arról szól, hogy a mosolyogva kell túllépni minden krízisen.
Igen, szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, és elképesztően fontos szempontokat hoz be ebbe a témába, ami igen, engem elég sokat foglalkoztatott az önismereti, meg a terápiás munkám során is nagyon fontos tanulságokhoz, meg felismerésekhez vezetett, amikor ezzel a témával foglalkoztam, meg utána mentem annak a kérdésnek például, hogy miért nem tudom jól érezni magam, mert hogy nagyon sokszor erről is szól, de erről majd szerintem később beszéljünk, de mindenképpen beszéljünk. Ami viszont eszembe jutott azzal kapcsolatban, amit te mondtál, hogy érthető, hogy nagyon óvatos vagy ezzel kapcsolatban, nem ok nélkül, de hogy amikor ebben a kérdésben próbálom a határt megtalálni, akkor az valahol nekem nagyon hasonló helyen húzódik, mind a két témával, a szenvedés témájával, és a hurrá optimizmus, vagy nevezzük toxikus pozitivitásnak, vagy nem tudom minek, témájában. Tehát, hogyha valaki az én határaimat sérti azzal, hogy szenved partalanul, és ok nélkül, és nem tudom, van ez a pont, amikor ugye mások szenvedésére, nem a sajátomról beszélek, de amikor zavaróvá válik számomra, azért, mert rossz hatással van a hangulatomra, ezzel együtt az érzéseimre, a közérzetemre, egyáltalán arra, hogy vagyok a világban, akkor az a pont, ahol lehet, hogy érdemes meghúzni egy vonalat, és azt mondani, hogy eddig és ne tovább, légy szíves. És ugyanezt gondolom a hurrá optimizmussal kapcsolatban is, hogy pontosan ugyanilyen kártékony tud lenni, hogyha egy másik ember határait te megsérted azzal, csak valahogy a másik irányból. Nagyon hasonló dinamizmusa van ennek, hogy amikor valaki nem ismeri el a másiknak a nehéz érzéseit, hogy amikor nem hagyod élni és megélni az ő saját fájdalmát, ami az övé. Tehát, hogy neked az igaziból nem azt nem szoroz, hogy ő most hogyan van, de hogy így minek lögdösöd, meg bögdösöd. És ugyanilyen bögdöső, kellemetlen érzést tud lenni, hogyha valaki meg így a partalan szenvedésével mérgezi a te tudatodat, meg az életedet. Mit gondolsz?
Nagyon fontos, amit mondasz a határról. Nekem két forgatókönyv van a fejemben valahogy, és érdekes, hogy nekem a szenvedés szó az ahhoz kapcsolódik, amikor a nyafi, tudjátok? Hogy valamiért nekem ez a szó így elvesztette a valódi jelentését, mert is inkább amit a fejezet indításakor írtál is, hogy jaj, ne szenvedj már annyit. Hogy inkább ebben az értelemben jut eszembe. De közben meg egy olyan interakció is lezajlott most a szemem előtt, hogy ott van valaki például egy elhúzódó gyászreakcióval, és jön is, és adja a környezetének, hogy de hogy én még mindig nem tudom őt elengedni, és nekem ő még mindig hiányzik, és még mindig nem találom a helyem, és keresem a ruháit, és valami, ugye a gyászban nincs annak egy ilyen tankönyvi leírása, hogy neked ezzel menetrend szerint hogyan kell haladnod, hogy 6 hét alatt neked el kell jutnod odáig, hogy az elhunyt szeretett holmiát, nem tudom, elviszed adományba, vagy ilyesmit, tehát hogy ne értsétek félre, de hogy van olyan pont, amikor már lehet, hogy a környezet elkezdi azt visszajelezni valakinek, hogy ez a gyászreakció már túl megy a normálisan, és itt nagyon nagy idézőjelet mutatok. És ez jutott eszembe. Tehát, hogy abban is kérdéses szerintem ennek a határnak a meghúzása, hogy valakinek a szenvedése az olyan mértékű, hogy segítségre lenne szüksége, amit én már nem tudok neki megadni. Ezért nekem úgy kell reagálnom rá, hogy a segítség irányába tolni. Vagy a szenvedése az egy olyan szenvedés, mint amit az első értelemben említettem, és egyszerűen arról van szó, hogy én már nem akarom ezt az üres panaszkodást tovább hallgatni. És most megint mondtam egy ilyen diszklémást, hogy szenvedés és szenvedés között, de szerintem nagyon fontos ezt kihangsúlyozni. Gondoljatok bele például az illegális gyászba, ugye ezt említettük már mi is egy cikkünkbe, ugye ez az olyan gyászfolyamatokról szól, ami nem annyira társadalmilag elfogadott. És ez lehet például az, hogyha te egy kollégádat gyászolod, vagy hogyha a házi állatodat. Amire ugye sokan reagálnak úgy, hogy jaj, nem álltatok ti olyan közel, most együtt dolgoztatok itt, és akkor, hát ez minden nap meghalnak emberek. A házi állatra meg ugye mondják, majd lesz másik, hozni kell gyorsan egy másikat a menhelyről, el is felejted egy pillanat alatt, miközben egy házi állat az a szívünk, lelkünk része, és nagyon sok embernél családtag, és nem pótolható valami. És hogy nagyon sokszor szerintem a nagyon valós és nagyon húsba vágó szenvedésre és nagyon húsba vágó fájdalomra reagálunk úgy, hogy hárítjuk, mégpedig azzal, amit te a fejezet elején kiemeltél, hogy jaj, ne szenvedj már, mert hogy fejben dől el, és ki tudsz te ebből jönni.
És hogyan tudod a kettőt megkülönböztetni?
Én is éppen ezt a kérdést akartam neked szegezni amúgy. Mert hogy az van, hogy én most itt megnyíltam, és elmondtam nektek, hogy én úgy tojok ettől a témától, mint a mumustól, mert pont ettől félek, hogy beleszúrnék valakibe akaratlanul is, és azt el kell mondanom nektek, hogyha még nem olvastátok a könyvet, hogy ezt is szerintem így nagyon mesterművet alkotott ebben a fejezetben, mert hogy ő tényleg ezt a köteltáncot, amit az előbb említettem, ezt így nagyon-nagyon szépen végigvitte. Mert ahogy bennem jöttek ezzel a szenvedéssel kapcsolatban aggályos kérdések, gyakorlatilag úgy válaszoltad meg minden egyes következő mondatoddal, hogy is van ez.
Nagyon köszönöm. Nagyon jól esik, hogy ezt mondod. Nem akartam úgy csinálni, mint aki nem tudja, hogy mi a válasz. Erre a kérdésre nem emlékszem, hogy ez, szerintem ezt így amúgy nem szálasztam szét ebben a fejezetben.
Nem.
Merült fel.
Nem is azt a benyomást akartam kelteni, hogy nálad van a bölcsekkövet, csak így pont jött ez az alkalom, hogy szerintem neked van erről is gondolatod, és én meg tényleg ugyanezt a kérdést akartam feltenni, amit te előbb.
Most akkor így el lehetne kezdeni így sorolni legalább 100 ilyen diszklémert, amit akarta is az előbb mondott, de hogy ha valahol muszáj így nyakon ragadni ezt a kérdést, akkor én ott ragadnám meg, hogy van-e ennek iránya, van-e benne valamiféle aktivitás, ahova mutat. És a fejezetben így idéztem Scott Hamilton olimpiai bajnok korcsolyázót, aki szerint, amikor van egy ilyen fájdalmas tapasztalásunk, és ezáltal szenvedünk, akkor az egy kérdés, amit érdemes feltenni magunknak, az az, hogy mire tanít ez most engem. Ezek a fájdalompontok, ezek valójában útelágazások, ahol döntést hozunk arról, hogy akkor mit kezdünk a fájdalmunkkal és a szenvedésünkkel. És hogy ezekben az útelágazásokban nem jobbra vagy balra kell menni, hanem vagy fölfelé, vagy lefelé. És döntést hozunk ezekben az utálkozásokban arról, hogy felfelé indulunk, vagyis feltesszük a kérdést, hogy mit tanulhatunk ebből, hogyan juthatunk följebb, magasabbra általa, vagy pedig elindulunk lefelé, ami pedig ebbe a ragacsos, nem tudom, ilyen mocsárban tapicskolós, fájdalomban dagonyázós érzéshez vezet, amiben nincs egyáltalán semmiféle szándék, és akarat arra vonatkozóan, hogy onnan, hogy így helyet változtassunk. Mert hogy ez így sok szempontból kényelmesebb, és hogy tényleg fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezeknek a sárban tapicskolós, dagonyázós időszakoknak nincs meg a relevanciája, vagy hogy nem lehet helye az életünkben, mert hogy igenis ott van a helye, kell. De hogy el tudjuk-e képzelni, van-e víziónk arról, hogy ez majd meg fog változni, az nagyon nem mindegy. Ebben lehet valahol úgy megragadni a különbséget, hogy én akkor ezt elhozom. És hogy ami érdekes, hogy én ezt a szenvedéssel teli, partalan szenvedéssel teli állapotot, ezt nem is feltétlenül fájdalompontokhoz kötném. Mert hogy persze mindenkivel történnek, hanem inkább ez egy ilyen attitűd, vagy nem is tudom, egy beállítódás. Vannak, akik azt választják, hogy inkább ugye az üres részét veszik észre a pohárnak, és inkább azokon a dolgokon van a fókuszuk, ami nem működik, vagy nem jó, vagy rossz. Nagyon sokszor ez az a szemüveg, ami miatt nem tudjuk meglátni, vagy ez az a nézőpont, ami miatt meg nem látjuk meg a lehetőségeket, ami meg már ugye szerintem azért valahol kapcsolódik az önsorsrontás témájához, de arról majd egy következő, vagy egy másik adásban fogunk beszélgetni, mert ez is egy különálló fejezet ebben a könyvben.
De hogy... Meg a rágódáshoz, igen, arról is fogunk majd nektek beszélni.
Igen, az is egy külön fejezet. Szóval, amikor valakinek így nagyon átjárja a személyiségét, akár fájdalompontoktól függetlenül ez a beállítódás, akkor szerintem érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ennek mi lehet az oka, és hogy mit tanultunk, mit hoztunk ezekkel a megélésekkel kapcsolatban, vagy így a világlátásunkkal kapcsolatban.
Csak a másik oldallal egészítenélek ki, mert egyébként szerintem tök jó, amit elmondtál, hogy amikor zavar engem valaki másnak a szenvedése, hogy én rájöttem, azért jön ki mindig ennyire a nagyon pszichológus énem, mert mindig azt kérdezed, hogy Kata, mint pszichológus, te mit szólsz hozzá, és szerintem ez beindítja a gépezetet. De hogy ugye ezt a klasszik visszafordítós kérdést alkalmaz, ez nem a szakszó, csak én hívom így, kérdést alkalmaznám ilyenkor, hogy miért zavar ez engem? Én magamtól kérdezzem meg. Ugye ez az önreflexió ebben a folyamatban, hogy amikor valaki folyton jön nekem a panaszaival, akkor az miért indít engem arra, hogy én elkezdjem az érzéseit érvényteleníteni, vagy meghúzni ezt a határt, hogy én ezt nem akarom tovább hallgatni. Mert lehet benne az, hogy tényleg ez van, amit mondtál, hogy ilyen beállítódásból fakadó, de valódi fájdalompont nélkül folyamatosan jön a nyafi, amit most már, hogyha egyszer mondtam, akkor megragadok ennél a fogalomnál, és ott érezhetem azt, hogy én ebben szeretnék egy határt húzni, mert én nem tudok ezzel mit kezdeni. Tehát egy olyan ember áll vagy ül velem szemben, aki nem akar változtatni, hanem minden lehetséges helyzetben azt a döntést hozza, hogy azt az utat fogja járni, hogy ő mindenben a félig üres poharat fogja látni, és nem tesz semmit azért, hogy ez a pohár ez bármilyen módon tele legyen, vagy ilyesmi, és én ezt nem szeretném hallani. De a másik, hogyha meg olyasmivel állok szemben, ami egy valódi krízis helyzetből fakadható valódi szenvedés, egy elhúzódó szenvedés nyomás, mint például, ahogy az előbb fejtegettem itt nektek ezt az elhúzódó gyászreakciót, akkor lehet, hogy ez az önreflexió azt a választ fogja felszínre hozni bennem, hogy azért nem szeretném már én ezt hallani, mert ez egy túl nagy teher, amihez én túl kicsi vagyok. Uh-huh. És hogy ennek az embernek már nem rám van szüksége, mert én nem tudom már...
Nem bírom el.
Mert igen, nem tudom annyira megtartani, ugye ezt a... Ha már mondtam nektek a krízist, ezt használjuk, és nem tudom megtartani, nem tudom tartalmazni ebben az állapotban őt. És... afelé kell nyomnom, hogy valós segítség legyen. Szóval ennyivel egészíteném csak ki, amit elmondtál, hogy ezt a határ megtalálást, a szenvedést, hogy látok-e belőle kiutat, vagy nem látok kiutat, és ez hogyan csapódik le kívülre, ezt mondanám hozzá. És az jutott eszembe még, hogy a kiúttal kapcsolatban, hogy amikor benne vagyunk egy ilyen fájdalmas állapotban, és sokszor találkoztam azzal, pszichológusként nincs mit tenni, sajnos működnek a kerekek, hogy megpróbáljuk átugrani ezt a a szenvedős fázist. Nincsen semmi baj, nincs itt semmi látnivaló. Én tök jól vagyok. Igen, elhagytak, igen, megcsaltak, de nem, én már jól vagyok. Én már látom, hogy az lesz a következő lépés. Ide lépek, oda lépek, minden teljesen rendben van. És hogy szerintem ez is, és tényleg már az utolsó ilyen diszklémer, bárcsak tudnám magyarul mondani ezt a szót, de sajnos nem tudom, úgyhogy ne haragudjatok, hogy mindig angolul mondjuk, amit megfogalmazok, hogy senki ne akarja átugrani ezt a nehéz szakaszt. Tehát, hogy tényleg, amit meg kell szenvedni, ahogy mondta Eszti, és ahogy írta is nagyon bölcsen, hogy ennek igenis megvan a helye az életünkben, ezeknek a dagonyázó serbantabicskolós pillanatoknak, és hogy ezeket ne akarjuk lespórolni, mert hogy akkor lehet igazán a kiúttal foglalkozni, akkor lehet igazán választás kérdése a szenvedés, hogyha megszenvedtük azt, amit meg kellett szenvedni.
Hát igen, valóban abban talán kimerem jelenteni, hogy ezért van valamennyi ráhatásunk, vagy döntésünk, hogy meddig is tart, meg hogy meddig húzódik el az időszak. Csak hogy tényleg ez a pont, ahol nagyon-nagyon fontos például az, amiről a már idézett pszichológus is beszélt az előadásában, hogy van-e víziónk arra vonatkozóan, hogy amúgy a szenvedésünktől függetlenül hova szeretnénk eljutni, mert hogy abban tényleg van logika, hogyha nincs, hogyha amúgy fogalmunk sincs arról, hogy és akkor itt jön képbe az önismeret, meg az önreflexió jelentőség, hogyha fogalmunk sincs arról, hogy kik vagyunk, mit akarunk csinálni, hanem csak úgy vagyunk, akkor valószínűsíthető, hogy jobban meg fognak viselni minket ezek a helyzetek, mert hogy nem látszik a sziget, ami felé tartunk, és hogyha nincs remény a szívünkben, akkor simán lehet, hogy a szenvedés az jobban kitölti, vagy nagyobb teret nyer magának. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik, amiről szintén sokat beszélgettünk az előzetes egyeztetésen, meg úgy egyébként is már Katával, hogy nagyon szeretjük Edith Éva Égernek azt a gondolatot, hogy a szenvedésben nincs hierarchia. És ugye az sem véletlen, hogy a szenvedés rögtön behúzta ebben a beszélgetésben is a gyásznak a témáját. Elképzelhető, hogy az elakadásunkról szól a szenvedésünk, például egy gyász folyamatnak az elakadásáról szól az, hogy nem tudom elviselni azt, hogyha ráfröccsen a kávé a falra, vagy hogyha tönkre megy a hajszárító, vagy hogyha összetörik a széklába. Tehát, hogy most mondok így dolgokat, hogy elkarcolódik a mobilom. Tehát, hogy amikor különböző élethelyzetekben ilyen elviselhetetlen szenvedést érzünk, hogy az összefügghet ezzel, hogy igaziból az egy másik nem helyre pakolt szenvedéscsomag, és azért bugyog folyamatosan a felszínre, mert hogy valamikor sokkal régebben eltagadtuk azt.
Nagyon könnyen elképzelhető, és igazából nem is kell hozzá eltakadni, elég az, hogyha nem dolgozott fel teljesen. Uh-huh. Ez érdekes, én ezt úgy hallottam mindig vissza emberektől, hogy tudjátok, így jönnek a leckék, és hogy addig jön, amíg meg nem tanulod. Uh-huh. És hogy ezt így szerintem tök szépen le lehet vezetni a magának, a pszichének, a léleknek a működésén keresztül, hogy ha van egy meg nem oldatlan konfliktusod, vagy veszteségélményed, vagy ilyesmi, akkor az ahhoz kapcsolódó érzések, érzelmek, indulatok, és így tovább, azok így ott maradnak, és fognak keresni maguknak valamilyen tárgyat. Mindenki számára ismerő szerintem a klasszikus szitu, amikor összeveszünk a főnökkel, és este otthon a szeretteinkkel kiabálunk, és szerintem valahogy így kell ezt elképzelni, csak egy kicsit ilyen nagyobb pályán, hogy valamit hordozok magamban, aminek nincs meg a helye, amit nem tudtam magamban megfelelően helyre rakni, nincs meg egy doboz, ahova be, nem is kell feltétlenül bezárni, de ahova elhelyezhettem volna, és valahol helyet kell találnom neki. Uh-huh. És hogyha ott nem ment, akkor igen, rárakom arra, hogy már megint itt hagyott a busz, én vagyok ilyen szerencsétlen, nekem soha semmi nem sikerül, anyám is megmondta, hogy nem fog sikerülni. Mert hogy ez igazából, amikor ráteszed valamire ezt a nagyon nehéz, feldolgozatlan érzést, igazából szerintem egy olyan spirálban indít el téged, ami már nem egyszerűen lepöröksz. Tehát nincs mit tenni, ha a spirál kezdőpontján nem fogod meg magad, úgy értem persze.
Igen.
Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. És te is írtad a fejezetben, és ez nagyon tetszett nekem, hogy ott van a fájdalmam, akkor az megjelenik gondolati szinten, megjelenik a szavak szintjén, akkor arra a testem meg fogja keresni az érzést, akkor már megjelenik testi szinten, aztán a viselkedésben is, ezt szerintem olyan szépen végigvezetted, hogy mi történik ilyenkor.
Igen, ez valóban egy spirális, ahogy hallgattalak, az fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon nehéz, de közben meg nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk a szenvedésünkre. Tehát, hogy egyrészt, hogy elismerjük, és merjünk hozzá közelebb lépni. Nekem valami hasonló párhuzam jutott eszembe, amit dr. Buda László könyveiben olvastam, ugye, pszichoterapeuta, orvos és a szomatodráma módszerének a kidolgozója, és hogy ő nagyon sokat foglalkozik a testi tünetek, meg a lelkünknek az állapotát, a test és lélek kapcsolatával, és akkor ő mondja azt, hogy ha van egy fizikai betegségünk, akkor annak a megértésében és egyáltalán a gyógyulás folyamatában nagyon-nagyon sokat számít, hogy hogyan állunk ahhoz a betegséghez. És hogyha azt a betegséget megpróbáljuk eltagadni, hogyha azt a betegséget gyűlöljük, hogyha haragszunk rá, akkor nem fogunk tudni előrébb lépni. Ő azt mondja, hogy akkor fogunk tudni változtatni, hogyha és elindulni a gyógyulás irányába, ezt most nyilván én nagyon leegyszerűsítve mondom, hogyha közelebb lépünk hozzá, és elkezdünk rá odafigyelni, és meghallani azt, hogy mi az, amit a testünk mondani szeretne nekünk, hogy mit üzen, ugye ez a könyvének a címe, hogy mit üzen a tested, meg a második a része, mit üzen a lelked. Szóval, hogy ugyanez a helyzet szerintem a szenvedéssel is, hogyha mindig csak így eltartjuk magunktól, és eltagadjuk, és nem engedjük bele magunkat, nem lépünk oda közel hozzá, akkor nem fogunk tudni tovább lépni és tanulni által, akkor nem fogjuk meghallani, hogy ez a szenvedés az mire tanít minket, hogy mit akar mondani.
Honnan lehet azt szerinted felismerni, hogy én szenvedek?
Onnan, hogy a fókuszod az folyamatosan a negatív vumokon van. És olyan, mint hogyha lenne rajtad egy ilyen szemellenző, ami kitakarja azt a részét a világnak, amivel a szép dolgokat, meg a jó dolgokat megláthatod. És ezt most tényleg nem ebből a húrá optimista pozícióból mondom, hanem sokkal inkább úgy gondolom, hogy ez egy ilyen állapot, ahova valamilyen lépéseken, tapasztalásokon, élményeken keresztül eljutottunk, de hogy ennek az állapotnak az a következménye, hogy te a világnak azt a részét látod, talán még onnan lehet tudni, hogy soha nem abból indulsz ki, hogy neked ehhez az egészhez mi között van, mert hogy így akár elindulhattam volna időben is, tehát, hogy hanem folyamatosan azt látod, hogy a világ az így szövetkezik ellened, és igaziból mindenki más tehet arról, hogy te nehéz pillanathoz érkeztél az életedben. Ilyen szörnyű dolgokra gondolok, hogy túl hosszú a sor a bevásárlóközpontban, ahol mindenféle élelmiszer hozzáférhető, de 68 féle tej közül válogathatunk, és akkor szenvedünk amiatt, hogy így hosszú a sor. És hogy akkor most mit látsz a hosszú sort, vagy azt, hogy amúgy mekkora bőség vesz körül, és hogy van pénzed arra, hogy kifizesd azt, amit beleteszel a kosaradba. Ilyenekre gondolok.
Nagyon-nagyon jó, amit elmondtál. Igazából csak azért tudom magam, mit közben, miközben hallgatlak, hogy mi nem hamarabb tettem fel ezt a kérdést. De szerencsére olyan szerencsések vagyunk, hogy nem kell beleragadnom ebbe a negativizmusba, mert hogy végighallgatjátok az adásokat, akik elkezditek Igen. hallgatni a statisztikák szerint, úgyhogy ezúton is köszönjük nektek, és bocsássatok meg, hogy csak 40 perc után jutott eszembe, hogy egyáltalán mondjuk meg, hogy miről is beszélünk most. Onnan jutott ez eszembe, hogy ugye az volt tulajdonképpen a fejezethez feltett kérdésed, hogy miért nem tudjuk jól érezni magunkat.
Igen.
És hogy ezt is neked akartam szegezni, hogy én tök kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted miért nem tudjuk jól érezni magunkat, mert hogy nem szeretek itt ilyen túlzó következtetéseket levonni, tudjátok, de hogy én azt látom, hogy ha számba veszem, hogy hány embert ismerek, akkor mondjuk a, nem tudom, 500-ból, hát a döntő többség az a kategória, aki a jaj, de hosszú a sora a bevásárló központban. És hogy tényleg, mint hogyha nem tudnánk jól érezni magunkat, hogy az interakcióinknak egy nagyon nagy része arról szól, hogy panaszkodni kell, és hogy nem is nagyon tudunk mit kezdeni azzal, amikor valaki nem áll bele ebbe az össznépi panasztáncba.
Igen.
Erről úgy emlékszem, hogy beszéltünk is már itt az adásokban, ugye, hogy mennyire forma lett az, hogy kinek rosszabb, hogy egymásra licitálunk, hogy kinek szarabb a helyzet.
Igen. Hát nyilván ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, ami engem elképesztően foglalkoztat, mert ennek az abszurditása szerintem egészen lenyűgöző, hogy így ciki magad jól érezni, vagy ciki nem szenvedni, és hogy amikor ebben úgy eleinte, vagy először mélyebben belegondoltam, akkor így oda jutottam, hogy nyilván nagyon sok felé el lehet indulni ettől a kérdéstől, de ez, ahogy annyi minden más, sokszor ahozott mintákon múlik, és hogy azért a történelmünk, meg így nyilván egyéni szinten ez nagyon sokféleképpen tud differenciálódni, és hogy nem lehet ezt így rásütni, főleg nem ilyen messziről, meg nem vagyok szociológus, nincsenek reprezentatív kutatások a birtokomban, tehát hogy ezt szeretném hangsúlyozni, hogy most ilyen benyomások, meg személyes tapasztalások és megélések mentén fogalmazom meg, amit most mondok, de hogy én azt gondolom, hogy azért az a légkör, amiben a felmenőink felnőttek, az nem arról szólt, hogy te így ki tudtad tenni az ablakba, vagy kitehetted az ablakba, vagy jól jártál, hogyha kitetted az ablakba az örömödet, vagy azt, hogyha ha gazdagodtál, akár szellemileg, akár materiális szempontból. Tehát, hogy ezt így nem engedhetted meg magadnak. A túlélés eszköze volt az, hogy kifelé azt mutasd, hogy te nem lopsz ki a sorból semmilyen szinten, és hogy igaziból így meghúzod magad, és hogy jaj, nem, én nem érzem ám jól magam, meg így nem megy jól. Szóval, hogy ez az óvatoskodó attitűd, a pozitív tapasztalások megélésével, azoknak a teljességével, azoknak a teljességének az elfogadásával kapcsolatban, az szerintem ide is visszavezethető, hogy nem szabadott megengedni, meg hát az, hogy nagyon sokat szenvedtek a felmenőink, tehát nagyon sok és nehéz tapasztaláson kellett, hogy keresztül menjenek. Ők azt gondolom, hogy nem voltak olyan szerencsések, mint mi. És hogy talán sokszor ez a bűntudat is ott munkál, akkor, amikor nem engedjük meg magunknak a jót, és arra kárhoztatjuk magunkat, hogy és ezt kommunikáljuk, már ilyen, tudod, ilyen kényszerese, hogy jaj, de nem, nagyon rossz, hogy az oda is visszavezetett, hogy van egy ilyen bűntudat, ami nyilván nem feltétlenül tudatosul, hogy én igaziból nem érezhetem jól magam, hiszen a szüleim, a nagyszüleim nem voltak szerencsések. De hogy mi szerencsések vagyunk, és hogy mármint nyilván ezt sem tudom mindenkire ráhúzni általánosságban, de azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból egy jóval szerencsésebb generáció vagyunk, és egy olyan világban élünk, ahol sokkal több mindennek tudnánk örülni, hogyha ezt megengednénk magunknak. Viszont, és ez már az utolsó gondolat, csak hagylak téged is szóhoz jutni, Kata, ne haragudj rám, csak hogy azt gondolom, hogy akkor fogjuk tudni megélni a teljességében, meg tudatosítani magunkban, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogyha a szenvedés történetünket megértjük. És itt jön az önismeret, meg itt jön az, hogy akkor mennyire vagyok tisztában azzal, hogy miért olyan nehéz jól érezni magam.
Most igazából csak az marad hátra, hogy tapsban törjek ki szerintem.
Igen. Most így nagyon szép és drága mikrofont kaptunk az egyik hallgatónktól, hogy nem fogom így ledobni. De bennem is volt egy ilyen érzés, hogy most csak így eldobom.
Mert ezt így elmondtad, ez így oda volt rakva, ez így teljesen rendben van. És hogy igazából tényleg, mert hogy erről szól ez, hogy megértsük a saját szenvedés történetünket, hogy hol van ez, és szerintem nagyon jól megragadtad ezzel az utolsó mondatoddal az egésznek a kulcsát, hogy azért vagyunk mi szerintem szerencsések, mert hogy egyáltalán feltehetjük most ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy szerintem nagyon sok mindenben mi, a mi generációnk, meg még az előttünk lévő, az utánunk jövő, és így tovább, tehát ezt ilyen tágabb perspektívában gondoljátok, hogy azért szerencsésen, mert hogy tudatosabb lehet, hogy megadatik neki az a luxus, hogy tudatosabb lehet ezzel kapcsolatban. Mert például, ha csak odáig visszamegyek, hogy az én anyukám, amikor a könyvünket olvasta, akkor mondta, hogy ezeket a kérdéseket ő nem tette fel magának, soha nem is jutott eszébe, hogy gondolkodnia kellene rajta, mert ő abban nőtt fel, hogy tedd a dolgod, és kész. Nem gondolkodunk azon, hogy az élet lehetne jobb, horrible addictu lehetne akár jó is, menjél és csináld. És hogy biztos vagyok benne, hogy soha nem tehette fel magának azokat a kérdéseket, amik tényleg rámutattak volna arra, hogy de miért is van ez így? Hogy miért ugyanazt a, bocsássatok meg, ezért egy kicsit trágár leszek, hogy miért ugyanazt a szart görgetjük generációra, generációra, és viszem magammal, és nyelem ugyanazt, amit az előttem lévők és az előttem lévők. Szóval szerintem a szerencsén kérdése az talán ebben tetőződik, hogy mi már feltehetjük magunknak ezt a kérdést, és hogy megpróbálhatjuk így megtalálni a szigetet, a kiútat, ami ebből a spirálból kifelé vezet. Lehet, hogy képzavarosak vagyunk? néha egy kicsit.
Nem, hát ez egy podcast.
Csak most így elképzeltem a szegény hallgatóinkat így a telefon vagy a számítógép másik végén, hogy jó, akkor vizualizálom magam előtt a spirált, nem egy szigetet, nem egy kiutat. Most akkor, Kata, dösd be rá, hogy miről beszél. Meg kell találnunk egy darab metaforát, vagy allegóriát, és hasonlatot, és azzal kitartani a podcast adás elejétől a végéig. Ez lesz a célkitűzésünk a következő adásokban.
Volt már, hogy sikerült. Például a Döglött Ló és a Szivárványtány Unikornis esetében, amire képzétek el, egy nagyon kedves hallgatói reakciót is kaptunk.
Az olyan kedves levél volt.
Igen, innen is sokszor öleljük azt a hallgatót, aki volt olyan jó fej, hogy miután meghallgatta az adásunkat, utána küldött nekünk egy fotót egy pizsamáról, amit ajándékba kapott, és ez a rajta volt a Szivárványtányó Unikorn is, és akkor elküldte, hogy már pedig igenis létezik. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt megtudhattuk. Meg hogyha nektek is van bármilyen észrevételetek, meglátásotok, hogy csak olyan, amit így megosztanátok velünk, hallgatva ezt a podcastot, akkor arra biztatunk titeket, hogy ezt nyugodtan tegyétek meg, akár hozzászólásban, akár e-mailben.
Most azután, hogy Eszti megszólította a pszichológus énemet, most bekapcsol a tanárnéni énem is, és tudom, hogy egy csomó volt tanítványom hallgatja az adást, úgyhogy sziasztok, szeretlek titeket innen is. A tanárnéni énem azt csugalja, hogy nagyon jó kis tömény podcast adást vettünk fel ismét, egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon sok árnyalatot bemutató témáról. Úgyhogy én mondanék így egy pár ilyen összefoglaló gondolatot, mit szólsz hozzá, Eszti, hogy mit tanultunk a mai adásból.
Nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki, Kata, hogyha ezt megtennék. Az eszenciáját akkor visszaadnád. De ezt azok, akik az elejétől a végéig meghallgatták ezt az adást, lehet, hogy egy kicsit most így bánják, de reméljük, hogy nem. Nem csak az utolsó két percet hallgatják meg.
Reméljük, hogy nem. Tehát a ma elhangzottak közül szerintem az egyik legfontosabb az volt, hogy beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet azt észrevenni, hogyha érintettek vagyunk a szenvedés kérdésében, így vagy úgy. Tehát, hogy lehet rájönni arra, hogy én valójában szenvedek. Ez az, amit ugye említettél, Eszti, hogy a negatívon van mindig a fókuszom, szigorúan minden húrá optimista felhang nélkül, de mindig ilyen szemellenzős paci módjára csak a rosszat látom meg mindig és mindenkor. Aztán ugye kitértünk arra is, hogy mennyire fontos különbséget tenni a között, hogy mit jelent a fájdalmat, a valódi veszteségélményeket megélni, hogy mennyire fontos megtapasztalni ezeket a pillanatokat, és tényleg nem átugrani ezt a nagyon nehéz szakaszt, hanem megélni, annak megfelelően kezelni, abban segítséget kérni. Viszont amikor elérkezünk arra a pontra, és már újra az erőnk birtokában vagyunk, és vannak erőforrásaink, akkor feltenni a kérdést, hogy válaszúthoz érkeztem, hogy most akkor szenvedek-e tovább, vagy sem. Igen.
Ezt nagyon szépen kereken összefoglaltad. Érződik a...
Köszönöm szépen!
Évtizedes tapasztalat a tanári pályát illetően is. Pszichológusként, mert a Kata nagyon sokáig tanárként dolgozott, és pszichológiát tanított, hogyha ezt esetleg nem... Ha ez esetleg nem jött volna át.
Nem mindegy, mert már elkapcsolt mindenki, mert azt mondtad nekik az előbb, hogy már úgy is hallottak mindent, úgyhogy ezt nem fogják hallani. Aki még hallja, az írja nekünk egy kommentet, hogy tudjuk, hogy még ott vagytok. Szóval igen, ide is jutottunk, aztán arról is beszélgettünk, ami szerintem szintén nagyon fontos, a fogadó oldalról, ugye, amikor valaki másnak a szenvedése elkezdi az én határaimat bögdösni, és arra nekem adnom kell valamiféle reakciót. Itt ugye kitértünk arra, hogy hogy is van ez a nyafogással, a panaszkodással, és a változással, illetve hogy is van azzal, amikor valaki fájdalomban van, de nekem valamiért ez túl sok. Ugye itt hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos az önreflexió, feltenni magunknak a kérdést, hogy miért zavar ez engem, hogyan zavar ez engem, és milyen lépéseket tehetek azért, hogy tudjak neki a lehetőségekhez képest segíteni. És aztán elhangzott az, ami után ezt a mikrofont is ledobhatta volna, sőt, tudod, hogy kihajíthattad volna az ablakon is, hogy igazi mic drop legyen belőle, hogy mennyire mérhetetlenül fontos ebben a témában a saját szenvedés történetünknek a feltérképezése. Hogyha észreveszem azt, hogy szemellenzős paci üzemmódban csak a negatívat látom, és annak hangot is adok, és ezt érzem testi, lelki, mentális, minden lehetséges szinten, és a környezetemre is ráborítom, akkor megnézem azt, hogy tulajdonképpen honnan is ered ez az egész, és miért nem tudom én jól érezni magam. És hogyha erre a kérdésre keresitek a választ, akkor én arra bíztatnálok benneteket, hogy lapozzátok fel a 20 önismereti kérdés és válasz szenvedés című fejezetét.
Amiben olyan gondolatokat is találhattok, mint amilyen a fejezetet záró gondolat, ami egyébként az egyik cikkünkből van, amit Barkász Helena írt, hogyha nem bánjátok, akkor arra gondoltam, hogy ez zárásképpen, mert Kata annyira szépen lekerekítette és összefoglalta a mai adást, mert nem nagyon van mit hozzáfűzni, de hogy igen, te is eldobodod a mikrofon, de szerintem Léna gondolata nagyon szépen passzol ide, és jó kis útra való lehet a következő adásig, vagy ehhez az adáshoz kapcsolódóan. Léna azt írja, hogy vannak az életünkben kötelező terhek, ám vannak választhatóak is, melyeket tudásunk, teherbírásunk, szabadidőnk függvényében magunkra vehetünk, ha akarunk. Semmiképpen sem törvényszerű, hogy ez utóbbiak határozzanak meg minket. A kapott terheinkhez való hozzáállásunk viszont annál fontosabb. Szerintem ez nagyon-nagyon szép és fontos instrukciókat is tartalmaz egyben, arra vonatkozóan, hogy mit lehet, vagy mit nem lehet kezdeni a szenvedésünkkel és a szenvedés történetünkkel. Ez mindenkinek a sajátja. Mi most csak azt a részét beszéltük át, amire mi jelen pillanatban rálátunk, meg amit erről a témáról gondolunk, de hogy igen, nagyon fontos meglátni ebben is, ahogy annyi minden más témában a saját szabadságunkat, meg a saját utunkat és a saját történetünket. Ehhez kívánunk nektek nagyon sok erőt és kitartást. Ebben az egyébként tényleg vitathatatlanul nehéz és emberpróbáló időszakban. Kívánjuk nektek, hogy minél többször tudjátok még ezek között a körülmények között is meglátni az örömet, és hogy egyre több jó dolog történjen veletek. Nekünk nagyon jó volt ez a podcast, ahogy általában, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Hogyha tetszett az adás, akkor hallgassatok minket, máskor is iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, vagy a YouTube csatornánkra, ahova szintén mindig kitesszük az aktuális adásokat. Kövessetek minket a Facebookon, fönt vagyunk az Instagramon is, és hát természetesen a Pszichoforjú magazin oldalán, a pszichoforiu.hu weboldalon továbbra is megtaláljátok az összes cikkünket, például a szenvedés témájával foglalkozó cikkeinket is. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, és meghallgattatok minket. Gyertek legközelebb is.
Igen, várunk benneteket szeretettel, ugyanis lassan végére érünk a 20 ismereti kérdés és válasz témáinak, addig viszont még vár ránk egy néhány olyan kör, amivel garantáltan mindenkit lehozunk az életről. Ugyanis az önsorsrontás és a rágódás maradt még a talomba. Szeretnétek ebben a depressziós februári időjárásban mentális sebet kapni, akkor tartsatok velünk legközelebb is.
Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichoforiu lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforiu.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!